足呢。
Köszöntjük a kedves hallgatókat, ez itt a Szürke Zóna Podcast, a mikrofonnál Rezső, valamint állandó vendégem, Dani.
Sziasztok!
A mai napon a kisvárdai hármas gyilkosságról szóló kétrészes sorozatunk második epizódjához érkeztünk. Előre bocsátjuk, egy szürke állomány rovat keretében felvett epizód során el fogjuk mesélni ennek a sorozatnak a készítésének a körülményeit és történetét. Egyébként nem volt annyira bonyolult, egy bizonyos szakasza rendkívül érdekesre sikeredett, ezt majd a végén, vagy hát inkább majd a szürke állományon belül elmeséljük, de úgy gondolom, hogy ez a téma, meg ez a feldolgozás megérdemli azt, hogy kibeszéljük, hogy hogy sikerült, meg hogy mik voltak a tapasztalatok. Ugye az előző részben elmeséltük, hogy is történt a bűncselekmény, meg hát lényegében mi történt, utána kaptunk, legalábbis kaptatok egy ilyen nagyon átfogó bemutatót arról, hogy milyen előélete volt ennek a Kovács Sándornak. Kiderült, hogy egy rendkívül erőszakos ember, aki rendszeresen él vissza a hatalmával, de kicsit úgy tűnt, mintha a szervezet, amelynek a részét képezte, és amelynek a tagja volt, nevesül a Magyar Rendőrség, vagy a Magyar Népköztársaság Rendőrsége, az nemhogy ki szakította volna magából ezt a Kovács Sándort, hanem egy kicsit megdorgálta, de aztán visszahelyezte állományba, míg végül ugye kijutott, vagy kikerült egy olyan munkahelyen, ahol már tényleg nem tolerálták a fölényes viselkedését, de már hatalma sem volt különösebben. Ezzel egyidejűleg el lehetetlenül, vagy inkább megromlott a jó viszonya a feleségével, akit szintén vert, immáron ugye a második felesége, és hát volt itt ugyanakkor egy tényező, amivel úgy néz ki Kovács Sándor nem számolt, hogy ez a Hamza Mária, aki a második felesége, ez a befolyásos Hamza család, ha mondhatjuk így, tagja volt, amely, hát ha nem is azt mondanám, hogy befolyásos volt, hanem egy nagyon erős összetartást demonstráltak, különösen akkor, amikor a lányt ki kellett szakítani ebből a házasságból. Uh-huh. Ilyenkor a Hamza apuka gyakorlatilag menekülő otthon alatt tett lehetővé a lánya számára, oda tudott hozzá menekülni, és gyakorlatilag gondoskodott arról, hogy Kovács Sándor ne tudjon az ő lányának a közelébe kerülni, és hát a sógornők is gyakorlatilag ennek a hálózatnak a részét képezték, és Kovács Sándornak az volt a benyomása, hogy valószínűleg ezek a sógornők lényegében tettestársak voltak abban, hogy megromoljon a házassága, és végül felbomoljon az egész családi élete, úgyhogy Sándornak úgy tűnik, legalábbis úgy érezhette, nem maradt más választása, mint hogy betöltse a vadászpuskát, és házról házra járva először a feleségét, majd annak a két nővérét lemészárolja, míg végül öngyilkos próbált volna lenni. Tehát lényegében erről szólt az előző epizód, most pedig eljutunk oda, amit már beígértünk az előző epizódnak a végén, hogy meg fogjuk hallgatni azt a hangfelvételt, amit Kovács Sándornak a kocsiában találtak egy beépített magnetofonban elhelyezett Dollyról kazettára felmondva, és hát ugye azt is elmeséltük, hogy mire ez a hatóság birtokába került, addigra kiderült, hogy rendkívül hanyag módon jártak el a jármű szemle során, és hasonló eljárási cselekmények során, és végül egy Téglás József nevű civil ismerhette meg a kazetta tartalmát, és csak ezután döntött úgy, hogy na jó van, hát ez fontos lesz, akkor be kéne vinni a rendőrkapitányságra. Mielőtt azonban a lényegi részre lépnénk, megkérdezném Danit, hogy mi a véleménye a témáról, erről a történelmi eseményről, meg egyáltalán a feldolgozásról.
Hát gyakorlatilag, ahogy a Csepeli kettős gyilkosságnál, hát úgy érzem, és valószínűleg a hallgatók is érzik, hogy te sokkal jobban beleástad magad ebbe az egész ügybe, és én egy picit felületesebben tanulmányoztam, ezzel talán kicsit képviselve a hallgatókat is, akik nem feltétlenül ismerik annyira ezt az ügyet, és hát ugye ahogy elkezdtük kibontani ugye a cselekményeket, hogy mi is történt pontosan, kik voltak az áldozatok, ki volt az elkövető. Hát ugye nekem azért támadtak gondolatok a fejemben, hogy gyakorlatilag ez egy visszaeső erőszakos ember, tehát ennek volt már egy felesége, akit megvert, van még egy felesége, akit megvert, több embernek véget is vetett az életének, és hát ugye többek között nekem az volt az egyik legnagyobb problémám, hogy a francba lehet az, hogy egy ilyen ember kezébe fegyver van, és ráadásul éveken keresztül, több évig szolgált rendőrként is, ott is azért voltak jelentések arról, hogy hát elég hogy is mondjam, érdekes magatartása van, tehát, hogy erőszakos, meg azért úgy szereti mutatni, hogy ő mégiscsak rendelkezik egy jelvénnyel, meg fegyverrel, és ugye én nagyon értetlenkedtem, hogy ezt hogy lehetett így lehetővé tenni, és hát nyilván ugye kifejtettük azt is, hogy hát egy más világot éltünk, azért ugye a kormány is máshogy működött, és más szerepet töltött be, akkoriban a rendőrség is. De hát igen, egy nagyon tragikus eset, és hát rengeteg kérdés felmerül, hogy milyen pontok voltak Sándor életében, amikor igazából ezt úgy valamilyen szinten is meg lehetett volna akadályozni, akár a feleségei tehettek volna valami mást, akár a feleségek családja, vagy Sándor családja, tehát hogy így megint csak ugye akárcsak az iskolai lövöldözésnél, meg egyéb ilyen eseteknél felmerül a kérdés, hogy a környezet mit tehetett volna, akár a közvetlen vagy közvetett környezette, bárki más, és hogy végül is ki a hibás, vagy egyáltalán mennyire lehet bárkit is hibásnak nevezni. És hát tényleg, hogy 40 évvel ezelőtt adott esetben egy mennyire más világot éltünk, és hát kíváncsian várom, hogy ugye ebben az epizódban kapunk-e választ adott esetben arra, hogy milyen világ is volt akkor, akár Sándor élete is, hogy zajlott le, és hogy tényleg még ezen felül, amit az első epizódban kitárgyaltunk, milyen egyéb tényezők játszottak szerepet abban, hogy Sándor végrehajtsa ezt a hármas gyilkosságot.
Amikor Téglás József, a Sándor édesanyjának a ismerőse, akinek átadták ugye a gépjárművet, megismerte a kazetta tartalmát, mint ahogy az előző epizód végén ezt felvázoltuk, azonnal bevitte a legközelebbi, történetesen a Sárospataki rendőrkapitányságra. Itt szakszerűen intézkedtek az átvétele felől, határozatot hoztak a hangszalag lefoglalására, erről jegyzőkönyvet vettek fel. Az iratok és a kazetta haladéktalan az ügyben eljáró nyomozóhatósághoz került. A kazettán lévő hanganyagról azonnal hivatalos másolat készült, melyet a bűnügyi iratok közé helyeztek el. És ekkor jön el ugye számotokra az a pillanat, amikor a hangfelvétel rekonstrukcióját meg fogjátok hallgatni, úgyhogy ez fog most következni. Itt egy rendkívül zaklatott és eleinte még egy gyilkosság előtt álló férfi hangját fogjátok hallani, aztán egy gyilkosság után álló férfi szavait, nem is hangját, mert nyilván egy szinkronszínész mondta fel ezeket a mondatokat, de ugye az egy hatalmas segítség volt, hogy ennek a felvételnek az átirata különböző ilyen bűnügyi szemle, belügyi szemle, különböző publikációt, amelyeket egyébként az Arcanumnak a jóvoltából ismerhettünk meg, hogy azokban ez az átirat ez megjelent. Enélkül nyilvánvalóan mi is meglettünk volna lőve. Úgyhogy következzék a hangfelvétel.
Annyit, hogy a feleségem eljött hazulról. Apósomnak a lakásánál vagyok most. Be nem engednek. Hát mindent egy lapra tettem fel. Lehet, hogy megölöm magam az éjszaka. Hát így. Ezután elbúcsúzok. Amit csinálok, tudom, hogy miért csinálom. Az én elhatározásomból. Senki nem kényszerített rá. A feleségem egyszerűen nem áll szóba velem. Ezt a szégyent én tovább nem csinálom. Hát minden vagyonomat két testvéremre hagyom. Csókolok mindenkit, amit tettem, jól meggondoltam, és legalább így megnyugszom. Az a kérésem, hogy apám mellé tegyenek a sírba. A szőlőt, ha megtetszenek tartani, megtartják. Ha nem, akkor el kell adni, és valami szép síremléket azért emeljenek nekem. Köszönöm. Testvéreimet, öcsémet üdvözlöm. Anyukát csókolom. Folytatólagosan még csak annyit szeretnék mondani, hogy a feleségem nem hajlandó velem beszélni. Ez a szemétláda testvére Zsuzsi, meg az Ica egyszerűen szembeköpnek, megpofoznak, elhajtottak, kirúgtak. Én csavargó tróger vagyok, egyszerűen nem tárgyalnak velem is a feleségemet. Arra kényszerítik, hogy váljon el tőlem. Ezt a szégyent tovább nem bírom. így pontot teszek a végére, saját vadászfegyveremmel az egész Hamza családot kinyírom. Ezzel torlom meg, amit csináltak velem szemben. Hiába dolgoztam, güriztem, ez nem volt így jó. Drága jó anyám, már csak percekig élek. Visszamegyek még oda, a feleségem mellé. Ott fogom magamat agyonlőni. Ezt a szemét társasággal, amit tudtam, nagyjából megcsináltam. Esküszöm, hogy idegileg tönkretettek. Nem bírom tovább. Ilyen aljas emberekkel még életemben nem találkoztam. A rendőrség úgy látom most megy Zsuzsékhoz. Nem tudom, hogy én el tudok-e jutni a feleségemhez, de ellenben megpróbálom. Lehet, hogy engem keresnek már, de igyekszem valahogy. De ellenben, hogyha nem jutok hozzájuk el, akkor itt a kocsiban lövöm magam agyon. A kocsit zárják le. Rendőrséget látok. Látom, itten vannak. Rendben van. Agyon lőttem. Itt van a rendőrség helyszínenek. Én megyek haza, lezárom a kocsimat, és itt lesz a Magnó benne az autóban. Én odahaza a lakásban fogom magamat agyonlőni, ha feljutok odáig.
Felvétel rekonstrukcióba három kattanás is hallatszik, ez az eredetiben is így van, ez reprezentálta a Magdó rögzítésének a ki- és bekapcsolását. Az első kattanás előtt, illetőleg azt követően is tudhatjuk, hogy Kovács Sándor a apósának a házánál van, ez történik akkor, amikor ugye visszamegy a kocsijához, és betölti a vadászpuskát, és elhelyezi a tartaléklőszert a zsebeiben. Ekkor ugye visszaül az autójában, és hát felmondja a vallomását. Ekkor már készül arra, hogy megközelítse az épületet, megpróbáljon betörni azzal a céllal, hogy lemészárolja a feleségét. Nem sikerül bejutnia, ezért belül az ablakon is, mint emlékeztek. A felesége emiatt az ablakon keresztül az utcára menekül, ahol viszont üldözőbe veszi Sándor őt, majd nem túl távoltán, egy 3 méter távolságról lényegében agyonlövi. Az első kattanást követően még folytatja a, hát tulajdonképpen az édesanyjának, vagy végsősoron a családjának a beszámolóját, meg az érzéseit, ilyenkor egy picit mélyebbre megy a lelki síkra, hogy úgy mondjam, kiegészíti azzal a vallomását, hogy még annyit szeretne folytatólagosan elmondani, hogy a felesége nem hajlandó vele beszélni. Ilyenkor jönnek igazán elő az ellentétek, meg amit a sógornőivel szemben úgy érzi, hogy elszenvedett, hogy gyakorlatilag szembeköpik, megpofozzák, elhajtják, kirúgják. Gyakorlatilag ezzel az önvallomással tudatosul igazán benne, hogy milyen státuszt élvez, vagy legalábbis inkább azt mondanám, hogy szenvedel jelenleg, és ezért ugye a Hamza családot teszi felelőssé. Uh-huh. Ugye a második kattanás után vagyunk ott, hogy már lényegében lezajlott a cselekmény, ez ugye pár perc volt. Tényleg nem volt egy hosszú idő, amíg onnantól kezdve, hogy Kovács Sándor megkísérelte a feleségét legyilkolni, majd tovább ment a sógornőjének a lakására, és ott egyenként lelőtte őket. Ugye, mint tudjuk, a rendőrök az első lövést követő 43. percben törik rá az ajtót, hát nem törik rá, mert nyitva volt, de ekkor már ugye a fürdőszobájában fekszik, és ugye a torka meg a keze meg van vágva, négében nagyon sok vérveszteséggel találnak rá, de végül sikerül meggyógyítani, vagy hát megmenteni az életét. Na de ezt megelőzően, azt követően, hogy lezajlott a hármas gyilkosság, ő elgurul a rendőrkapitányságra, és ott megfigyeli az eseményeket, és ekkor mondja fel a kazettára az utolsó elemét ennek a vallomásnak, amit már az édesanyjának címez, és ekkor már érzi maga is a közelgő véget, érzi a halál közelségét, mert ő tudja, hogy így nem élhet tovább, így már megfogja. Tehát nem marad más választás, mint hogy ő is megölje magát. Az eredeti terve az lehetett, hogy visszamegy a felesége mellé, mert úgy emlékezett, hogy az utcán fekszik a felesége. Akkor ugye, amikor ő elhagyta, ott még abban a hiszemben volt, hogy, vagy legalábbis úgy emlékezett, hogy ott nem volt akkora nyüzsgés, nyilván nem volt arra felkészülve, hogy a rendőrség az gyorsan akcióba lép. Uh-huh. Tehát neki az a kép lehetett, hogy ott fekszik a felesége az utcán, az volt az elképzelés, hogy visszamegy oda, és ott fogja magát agyonlőni a felesége mellett. Ekkor elrendezi magában azt, amit úgy érzi, hogy teljesített ezzel a szemét társasággal, amit tudtam, nagyjából megcsináltam. Próbálja bizonygatni, hogy ez végül is egy igazságos kimenetel volt, mert őt idegileg tönkretették, nem bírja tovább, aljas emberek, ilyen aljas emberekkel még életében nem találkozott. És ekkor látja, hogy a rendőrség megy Zsuzsiékhoz, tehát látja, amint a rendőrautók kihajtanak a rendőrség udvarából, parkolójából, látja, hogy szaladnak a rendőrök, ugye elég gyorsan híre megy egy ilyen településen, mint Kisvárda, ennek egy ilyen gyilkosságnak. Rengetegen azonnal értesítették a hatóságot, amint tapasztalták ezeket az eseményeket, De ez így is kevés volt ahhoz, hogy bárkit is sikerüljön megmenteni, sajnos a gyilkos gyorsabb volt, és ő pontosan tudta, hogy hova fog menni, ellenben a hatósággal. Amikor konstatálja, hogy a rendőrség akcióba lendült, akkor rögzíti, legalábbis közli, hogy nem tudja, hogy el fog tudni eljutni a feleségéhez, de azért megpróbálja, nem kizárt, hogy megpróbálta, nem kizárt, hogy megközelítette megint a helyszínt, de egyben közli, hogy lehet, hogy őt már keresik, és hogyha nem sikerül eljutni a feleségéhez, akkor a kocsiban lövi magát agyon, de aztán revidiálja ezt a döntését, és közli, hogy oda az a lakásban fogja magát agyonlőni, ha feljut oda. Végül nem lőtte magát agyon, hanem, mint mondtam, ugye megvágta magát. Uh-huh. És amikor ennek a végére is érünk, akkor a harmadik számú kattanás következik, és akkor ugye felcsendül a Dollyroll nevű zenekarnak a Kolibri Panzió című száma. Ezt megelőzően a lemezen, a kazettán, az albumon a Sóhajok hídja című dal volt, tehát valószínűleg erre mondta fel a vallomását.
Hát igen, elég érdekes volt végighallgatni, hogy az ő saját szemszögéből ezt az egész szituációt hogy fogta föl, és hát nyilván így, hogy nem voltunk ott, és nem jártunk szó szerint az ő cipőjében, és nem tudjuk, hogy milyen konfliktusokon, élethelyzeteken, meg mi egyebben ment át, akár a kapcsolatban, vagy még a kapcsolat előtt. Így kicsit, hogy is mondjam, úgy érzem, hogy tényleg ő egy saját kis igazat kialakított magában, amit rettentő módon meg is erősített magának, hogy ő gyakorlatilag az áldozat, hogy itt az egész család az ő ellene talált ki egy közös tervet, hogy őt akár kirekesztik a vagyonból, meg a tulajdonából, meg mi egyéb, és hogy ez egy olyan szinten hatással volt az ő életére, hogy úgy látta, hogy ez az egyetlen megoldás, hogy itt végezni kell az egész Hamza családdal. Hát nyilván ezeket a szavakat így elég nehéz feldolgozni, ugyanakkor abból a szempontból is érdekes lehet, hogy tényleg megvizsgálni azt, hát nyilván most már erre sajnos nincs lehetőség, hogy ő ezeket a dolgokat hogy élte meg, hogy tényleg ez az egész élethelyzet, ez milyen hatással volt rá, és hogy mennyire, hát hallhatóan egy megtört férfi volt, és egyszerűen már nem bírta tovább elviselni ezt az egész szituációt. Az is egy érdekes dolog, hogy tényleg így azokban a pillanatokban, amikor az ember úgy hiszi, hogy az utolsó pillanatait éli, hogy milyen prioritások kerülnek elő, hogy tényleg a már korábban említett Bor is, Tokai is felmerült, és hogy ezek szerint ez tényleg mennyire fontos volt számára. És hát igen, elég rideg hallgatni, ahogy ezek az utolsó szavai, vagy hát szerinte utolsó szavai elhangzanak a szájából, és hogy milyen indulatok és gondolatok keringenek benne. Hát ez akár csak ugye a Csepeli kettős gyilkosságnál, ez megint egy valahol leírhatatlan érzés, hogy ezek a nyers pillanatok mekkora hatással tudnak lenni a hallgatókra, vagy akár rám is, vagy bárki másra, hogy itt milyen meggyőződés volt ennek a férfinak a szavaiban, hogy ő beigazolta magának a saját igazát, és hogy ő jól cselekedett, és hogy teljesen tisztában volt a döntésével, és ezt jó, mégis ezt így nem mondtak ide, hogy józan észre hozta meg, és hogy ő tudja, hogy ez volt a jó megoldás gyakorlatilag.
Talán említettük, hogy Kovács ezt a valomást a kocsiába beépített rádiós magnetofon segítségével vette fel, melyben már eleve volt ez a Dolly Roll kazetta. Az a dal, amelyben kifut a vallomás, tehát a Kolibri Panzió, ez az 1984-ben a hármas gyilkosság előtt egy évvel megjelent Eldorado című lemez B oldalának a második dala volt. Kovács valószínűleg a B oldal elejére mondta fel, hogy mit fog tenni. Ha ez így van, akkor valóban a Sóhajok hídja című számra vallott rá. Meglepő fordulat, hogy Dulai Péter, a gyilkossága panel tetején című könyv szerzője, és egyben az életellenes cselekmények, vagy életellenes bűncselekmények.hu nevű weboldalnak a szerkesztője, melynek a hármas gyilkossággal foglalkozó cikkét elhelyeztük a show notes-ban. De hogy Dulai Péter ugye kutatásokat végzett az ügyben, és eljutott az illetékes levéltárba, de az ügy iratainak, és így a Magnó kazettának is hűlt helye volt. Ahhoz, hogy értelmet nyerjen mindaz a tett, amit elmeséltünk nektek, és az amelyek kapcsolatos vallomást a saját fületekkel is meghallhattatok, fontos, hogy folytassuk Kovács Sándor életútját. 1985. novemberében, tehát egy hónappal a vállóper megindítása után felesége ismét a szülői házba költözik. Ami még nem ismert előttünk, hogy Hamza Mária egy olyan családhoz tartozik, amely egy elég kiterjedt és a maga módján befolyásos családnak minősül. Egy erős hátországot képez Mária számára, ahova vissza lehet vonulni. És Mária ezt meg is teszi. Elvonatkoztatva a családon belüli erőszaktól, ami tényleg egy elég súlyos tényező, és ennek a jelentőségét a legminimálisabb mértékben sem szeretnénk lekizsinyelni, és semmiképpen sem szeretnénk relativizálni, de az tényleg nem egészséges, ha ide-oda ingázol a férjed és az édesapád között. Ezzel nem csak terekedsz két létállapot között, azaz az új felnőtt élet és a régi gyermeki élet között, hanem a férjed önbecsülését is nagyon keményen kikezded. Ezzel demonstrálod, hogy nem bízol benne, nem hiszed, hogy tudna rólad gondoskodni, ezért is vonulsz inkább vissza a lányszobádba, amíg még tudsz. És most szeretném hangsúlyozni, tényleg vonatkoztassunk el attól, hogy családon belüli erőszak történt ebben az élethelyzetben, és gondoljunk csak egy sima, egyszerű párkapcsolati konfliktusra. Hogyha ez a helyzet, akkor természetesen azzal sincs baj, ha a pár egyik tagja néha úgy érzi, hogy szükség van egy kis távolságra, de ebből semmi esetre sem szabad ingázást csinálni. Tehát nem szabad azt megtenni, legalábbis én úgy gondolom, nyilván nem biztos, hogy igazam van, de nem szabad azt megtenni, hogy belelépsz egy párkapcsolatba, amiből házasság lesz, legyél akár egyébként a női oldal, vagy a férfi oldal, de hogy ide-oda ingázol az új életed és az előző életed között, hogy kicsit a pároddal vagy együtt, de amikor egy kicsit olyan nem annyira jól működik, meg elfélik, akkor visszamész az édesanyádhoz, vagy az édesapádhoz, tehát visszamehet, mondhatnám egyébként a mama hotel, tehát az is egy ugyanúgy egy legitim fogalom, hogy mama hotel, nyilván alkalmazzák is ezt a kifejezést, de ez nincsen rendben, tehát hogy ezt, ennek az egészséges egyensúlyát meg kell tudni tartani minden ember számára, és a felnőtté válás árát meg kell fizetni. De természetesen, megint csak hangsúlyozom, itt nyilván történt egy családon belüli erőszak. Akit ver a férje, az sok esetben nem tud egyebet tenni, mint sem, hogy megpróbál kiszakadni, sőt, talán akkor teszi a legjobban, hogyha megpróbál kiszakadni, és akkor nem sok egyéb lehetőség van, mint sem a családi házba a szülőkhöz visszavonulni, de számítani kell arra is, hogy ez a másik oldalon mit okoz. Például egy Kovács Sándor számára ez azt okozta, hogy az önbecsülése súlyosan ki lett kezdve, és azt érezte, hogy ő nem is férfi. Legalábbis úgy gondolom, hogy ez szerepet játszhatott, hogy ő nem egy olyan férfi, akiben megbízna az ő felesége, inkább a saját édesapjához vonul vissza a nő, mint sem, hogy ennél az embernél találná meg a biztonságot és a megnyugvást. Nyilván hozzá kell tenni, hogy egy asszonyverő sok esetben tudomást se vesz arról, hogy erőszakos. Mert úgy a legegyszerűbb ezeket a konfliktusokat lebonyolítani, hogyha abban a hitben él, hogy ő valójában nem is egy erőszakos ember.
Hát ugye Sándor esetében tényleg egy picit nehéz elvonatkoztatni az egész szituációtól. Az biztos, hogy ez megint egy új szempont, ami alapján meg lehetne közelíteni, hogy mi is előzhette meg ezt az egészet. Nyilván ez egy nagyon radikális szituáció, és mint ugye az kiderült, nem az első feleség, és nem az első nő, akit bántalmazott bármilyen szinten is, úgyhogy itt egy kicsit nehéz. Tehát ilyenkor jön valószínűleg elő például bennem az ember, hogy egyszerűen nem tudom megsajnálni őt. Biztos, hogy valamilyen negatív hatással volt rá az, ahogy a felesége viselkedett, és hogy állandóan visszaingázott az édesapjához, de hogy ezt így elég érdekes vizsgálni, de nekem valahogy nem megy az elvonatkoztatás, viszont az, hogy általánosan tényleg megnézzük ezt, nekem, mint persze egy teljes mértékben tapasztalatlan férfi, azt kell, hogy mondjam, hogy nekem ez a konfliktus kezelésének egy kerülésének látszik, és úgy sejtem, hogy a legtöbb szituáció, ami idáig fajul, az talán az előző epizódban, hogy felsoroltunk ugye különböző szakaszokat, ott a hármas szakasz volt az, amikor ugye az aktív bántalmazási periódus van, és a négyes szakasz volt az, amikor a bántalmazó gyakorlatilag elkezdi megígérgetni, hogy hát meg fog javulni, és minden jobb lesz. Én valahol azt tudnám elképzelni, hogy e között lehet talán az, hogy egy ilyen menekülési útnak választja a bántalmazott azt, hogy na akkor visszamegy a családhoz, vagy átmegy a barátokhoz, vagy akárkihez, akinél biztonságban érzi magát, mert mint ahogy azt talán korábbi szexuális zaklatásos meg hasonló epizódokban is beszéltük, nagyon nehéz dolga van ugye az áldozatnak, mert hogy fognak rátekinteni, hogyha ő máshogy cselekszik, hogyha mondjuk elutasítja a bántalmazóját, szakít vele, elválik tőle, vagy akármi, ugye sokszor van ugye az áldozatok hibáztatása, tehát ez egy nagyon-nagyon rétegelt dolog, de az biztos, hogy nem a legjobb megoldás. Talán ideig, óráig, amikor ugye sokszor az ember hitegeti magát azzal, hogy hát ez még jobb lesz, ezen még lehet javítani, ez olyan, mint amikor ugye a leginkább a fiatal pároknál jellemző az, hogy hát tartsunk egy kis szünetet, és majd utána biztos jobb lesz. Én ezt egy kicsit ilyen hasonlónak érzem, nyilván felnőttebb verzióban, de hogy biztos, hogy meg annyi sokkal jobb dolog lenne, ami jobban tudna segíteni ezen az élethelyzeten, és talán itt lenne érdemes megemlíteni azt, hogy aki hasonló helyzetben vannak fórumok, vonalak, ahol lehet segítséget kérni, és talán az lenne a legfontosabb, hogy megfelelő segítséget kérjünk megfelelő emberektől, hogy egy ilyen jellegű szituációt minél hamarabb megoldjunk, és hogy főleg ne váljon ennyire drasztikussá, hogy akár tényleg komoly fizikai bántalmazás vagy halál legyen a vége, hanem sokkal előbb ezt meg kell állítani, és rá kell jönni, hogy mi itt a probléma, és hogy lehet rajta javítani, mert ez, hogy ide-oda ingázunk, ez igen, ahogy mondod, nem csak a másikat érintheti érzékenyen és rosszul, hanem tényleg nem egy megoldás, inkább csak halasztja azt, ami talán elkerülhetetlen lesz később.
Ugye azt, hogy eszkalálódott a cselekmény, azt már nem kell bemutatnunk, mert gyakorlatilag ezzel kezdtük. November 12-én rendesen munkába ment Kovács, a munkatársaival utána fusizott egy kicsit, aztán hát másnap délután, vagy talán még aznap este vadászni készült, ezért is készítette be a kocsiába a vadászpuskát, de a erdőség helyett inkább apósa házához hajtott, és ugye minek utána békülési kísérlete nem vezetett eredményre, visszament az autóhoz, kézbe vette a fegyvert, megint megkísérel bejutni a házba, és hát oda már ugye bezárkózott a család, és innen ismerjük az eseményeket. Előtte viszont történt egy smás, aminek nem kis jelentősége van, utaltam erre már a korábbiakban, hogy a második felesége, Hamza Mária, az elharapózó, tetlegességig fajuló konfliktusok rendezése érdekében nagyon sajátos módon járt el. Azt kérte, hogy Kovács a szőlőbirtoknak a felét írassa rá. Ez volt a békülés ára, mivel ekkor már elég rosszul éltek, és talán az előző epizódban is beszéltünk erről, hogy Hamza Mária talán azt várta ettől a dologtól, hogy majd kevésbé lesz kitéve a Kovács Sándor hangulati ingadozásának, és talán kisebb eséllyel fogja elverni őt, mert talán jobban meg fogja becsülni, ha már tudni fogja, hogy nem csak a feleségét vesztheti el azzal, hogyha ő elhagyja, hanem a szőlőbirtok felét is. Szeptemberben telekönyvileg bejegyzik fele részű tulajdonosnak Hamza Máriát, és bár az lehetett a reménysége, hogy ez majd visszafogja Sándort, vagy legalábbis arra ösztönzi, hogy jobban megbecsülje a nejét, ha az már a birtokolja a szőlő felét, de a lényegen igazából ez nem változtatott, az erőszakosság ugyanúgy fennmaradt. Október 16-án a feleség látleletet vétett magáról, mert férje megverte, október 22-én pedig a kisvárdai bíróságon benyújtja a vállókeresetet. Ugyanezen a napon délután Kovács hazamegy az alig 2 hónapos otthonukba, és nem találja ott az asszonyt. Ekkor leül, és édesanyjának megírja a búcsú levelét. Drága édesanyám, tetszik tudni, hogy jártam. Ez, amit a feleségem csinál velem, nem tudom lenyelni. Szinte biztos vagyok benne, hogy erre ment az egész, hogy a lakást megkapjuk, és én mehetek a fenébe. Szüretelni egyáltalán nem jönnek. Idegileg tesznek tönkre. Patakra szégyellek visszamenni, így inkább ezt a megoldást választottam. A szőlőt és minden vagyonomat István öcsémre hagyom. A feleségemre semmit nem hagyok, nem érdekel semmi. Tartozásom senkinek sincs. Kérésem, hogy apám mellé temessenek. Csókolok mindenkit. Sanyi. 1984. október 22-e. Ezután beveszi az otthon talált gyógyszereket, és alkoholt iszik rá. Ezt követően a szomszédasszonnyal üzen, az apósához, a feleségének, hogy öngyilkos lett. Kovács azt érezhette, hogy egy számára eddig észrevétlen aknamunka eredménye az, hogy Mária magára iratja a szülőt, aztán elköltözik hazúról. Nem valószínű, hogy a maga által véghez vitt bántalmazásokról egyáltalán tudomást vett. Az lehetett a benyomása, hogy a kiterjedt kisvárdai dinasztia, a Hamza család aljas terve volt csak a házasságuk, hogy megszerezzék Sándor olaszliszkai szülőjét. Ennek felismerésekor dönthetett úgy, hogy önkezével véget vett életének.
Igen, hát ez gyakorlatilag én úgy érzem, hogy végül is a felvételeken hallottakat erősíti meg, és hogy tényleg mennyire egy saját kis, hát talán képzeletvilágában élt, és hogy mennyire erős érzelmei, indulatai voltak ezzel az egésszel kapcsolatban, és hogy mennyire valószínűleg, hát ugye megint csak nem tudhatjuk pontosan, hogy valószínűleg mennyire félreértelmezte, lehet, hogy volt benne igazság, De ettől függetlenül érződik rajta, hogy sokkal, az ő benne ez az igazság sokkal erősebben élt.
Ezek már komoly jelek lennének egyébként, tehát itt már észre kellene venni, hogy súlyos problémák vannak, és Sándor, ha már önveszélyes, akkor lehet, hogy közveszélyes is lehet, ugye az iskolai lövöldözőkről szóló sorozatunk első részében említettük meg, hogy ezek az iskolai lövöldözések, különösen az Egyesült Államokban, ezek nem is mészárlások, hanem inkább kiterjesztett öngyilkosságok, amikor arról van szó, hogy egy, két vagy esetleg több diák, akik valamiért arra az elhatározásra jutnak, hogy véget vetnek a saját életüknek, ezt úgy akarják megoldani, hogy minél több életet vegyenek el, nem csak a sajátjukét, hanem azt is, azokét is, akikre haragszanak. Mm. Na most itt már lehetett volna azt gondolni, hogyha erre képes Kovács Sándor, akkor talán a feleségének is képes ártani, nem hiába egy hatósági ember, aki gyakorlott vadász, és hát ugye eddig csak azokat a jelket említgettük, amelyek arra utalnak, hogy itt baj lesz, de úgy néz ki, hogy senki nem tudta megakadályozni, hogy ez a probléma eszkalálódjon. Ezek a körülmények azt mutatják, hogy a differenciálatlan személyiségű Kovács Sándornak pillanatnyi élethelyzetére nincs megoldó képlete. Feszültségeit nem tudja feldolgozni, de velük élni, tolerálni is képtelen. Az öngyilkosság jellemző kitörési akció. A 80-as évtized közepén hazánkban évente 4.900-5.000 bejegyzett öngyilkosságot regisztrálnak, és 4-5-ször több kísérletet. A szám 2 évre rá is csak növekedett, és a növekedést szakértők összefüggésbe hozták a házassági családi konfliktusok sűrűsödésével is. Mm. A gyilkosságok száma is növekedő tendenciát mutatott, erről az akkori belügyminiszter is nyilatkozott az országgyűlés előtt 1982-ben. Nyilatkozata úgy szólt, az életelleni támadások nagy része családon belül történik, és főként a megromlott házastársi rokoni kapcsolatok következménye. Tehát ezek állhattak Kovács Sándor vérontása mögött. Első felesége, akin erőszakosságát rendre kiélhette, elvált tőle. A fegyveres testületnél, ahol hatalmát túlhangsúlyozhatta, dicstelenül leszerepelt. Elbocsátották. Ez utóbbit egyébként talán édesanyja és új felesége előtt is titkolta. Új munkahelyén lényegesen kisebb intézkedési, hatalmi jogkörrel bír, de izgága magatartása miatt már ez a kevés is veszélyben van. A maga által túlértékelt kvalitásait sehol sem igazolják vissza. A második feleségét jól működő nagy család védi, amely a férj vélt jogait erősen korlátozza, amiatt Sándor önbecsülése meginog. Szégyenérzettel küszködik, anyagilag is kifosztottnak tudja magát, hiszen egy gyenge pillanatában elajándékozta a szőlő birtok felét. Emlékezzünk vissza, hogy neki volt egy szőlője, amelynek a felét a feleségére kellett írnia, mert ez volt a békülés feltétele, de minek után ő is egy erőszakos ember volt, nem volt képes leállni a családon belüli erőszakkal, és azzal, hogy a felesége elhagyta és elzárkózott tőle, lényegében úgy is megélhette, hogy az egyetlen vagyoneleme, amire büszke lehetett, és aminek a birtoklása tényleg jelentett valamit számára, a szőlő, annak a fele zárkózott be az apósának a házába. Az öngyilkossági kísérlete után a belgyógyászati kezelés alatt is erőszakosan, durván akadályozta a terápiát, ezért áthelyezik a kórház idegosztályára. A főorvos behívja Kovács feleségét, aki közli, hogy döntése megmásíthatatlan, el akar válni. Az okot férje erőszakosságában, brutalitásában jelöli meg, amit Kovács igyekszik elbagatelizálni. Sajnos ekkor, legalábbis a felelhető jegyzőkönyvek szerint, nem esik szó a férfi szexuális kapacitásáról, úgy szintén nincs szó a gyermekkoráról, ami talán kiegészíthetné Kovács személyiségképét, talán rámutatna az erő túlhangsúlyozásának kompenzációs jellegére. A tervbe vett pszichológia vizsgálatra nem kerül sor, mert Kovács Sándor a hazabocsátását kéri, és ennek akkor nincs objektív akadálya. Ezért 5 nap múltán, 1985. október 30-án reggel hazaengedik. Mindenkivel ezt teszik, aki aláírja, hogy lemond öngyilkossági szándékáról. Köszönés nélkül távozik. És hát ugye ez októberben történt, és aztán következik a végzetes november 12-e, amikor tudjuk, hogy mi történt. Mindennek a fényében az ítélethozatal előtt szükségszerű volt megállapítani, hogy Kovács Sándor épp elmélyű-e. Ez alapján dőlt el többek közt, hogy rámérhető-e a halálbüntetés. A kérdés, amelyet a különböző orvostani és egyéb pszichológiai intézeteknek címeztek, a következőképp hangzott. Kovács Sándor gyanúsított kóros elmeállapotú-e, illetve cselekményét kóros elmeállapotban követte-e el, milyen személyiség szerkezetű, milyen az értelmi és érzelmi képessége, ezek mennyiben segítették elő a cselekményei elkövetésében. Az erre adott válaszoktól nagyban függött az ítélet. A Debreceni Orvostudományi Egyetem igazságügyi orvostani intézet Kovács Sándor tudományos személyiségrajzát a következőképp vázolta fel.
Kovács Sándor érzelmi élete éretlen, nagy mértékben kiegyensúlyozatlan. Egocentrikus, saját szempontjait érvényesíti, mások érdekére belátástalan. Energetikai feszültsége az átlagot meghaladó, ennek következtében tevékeny, aktív és ezzel környezetének hasznára van. Én gyengesége miatt sértődékeny, konfliktusait racionálisan feldolgozni képtelen. Regresszív viselkedésre, primitív, hisztériás megnyilvánulásokra, indulatainak öngerjesztésére hajlamos, indulatvezérelt. Feszültségtűrési szintje, toleranciája alacsony, egyszeri vagy halmazott érzelmi behatásokra egyaránt robbanékony viselkedéssel reagál. Jelleme, erkölcsi tartása gyenge, önfelmentéssel párosul.
Az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet, azaz az IMEI, szerint a pszichológiai vizsgálatok során a beteg látszólagos kooperáció mellett fokozott ellenállást tanúsított, aminek következtében intelligencia hányadosa 74-re jön ki, ami gyenge elmélyűségre vallana. Ennek megfelelően az intézet véleménye a következő volt.
A cselekmény társadalmi veszélyességének felismerése és e felismerésének megfelelő magatartás tanúsítására a vizsgálat idején képes, és képes volt a terhére rótt cselekmény elkövetése idején is.
Az intézeti vizsgálat során Kovács makacsul hangsúlyoz eddig és másúgy soha nem érintett részleteket, amelyek befolyásolják az elleme állapotáról kialakított képet.
Kovács Sándor gondolkodása alaki szempontból meglassult, tartalmi szempontból vonatkoztatások, paranoid túlértékelések, mérgeztetéses, üldözéses és féltékenységi tartalmak tárulnak fel. Emlékezethamisulások nem zárhatók ki. Sztentikus, azaz erőszakos, szenzitív, azaz túlérzékeny személyiségvonásai Hamza Máriához és annak családjához való paranoid viszonyulásában követhetők. A megfigyelés ideje alatt organikus hátterű érzelmi szintelenség mellett érzelmi labilitást észleltek. Hangulata nyomott, indíték személyiség is fennáll. Az intézmény véleménye mindösszesen: Kovács Sándornál közepes fokú sorvadás tünetei és paranoid fejlődés állapítható meg, amely paranoid pszichózisba torkollott. Elmeosztályos kezelése szükséges.
Ez szerint a vélemény szerint tehát Kovács Sándor elmebeteg. Ennek azért van jelentősége, mert hogyha ez a vélemény megáll, akkor ugye hát kérdéses legalábbis a kivégezhetősége, de mindösszesen az elítélhetősége, ugye ez az intézet is elmeosztályos kezelést javasolt. Az előző, a Debreceni Orvostudományi Egyetem igazságügyi orvostani intézete pedig hát nem tudott megfelelő következtetéssel élni, legalábbis az elítélhetősége szempontjából, mert ugye a tudományos személyiségrajzát voltak hivatottak megrajzolni, és végül a SOTE igazságügyi orvostani intézete hozta meg azt a véleményt, amely eldöntötte végül is, hogy Kovács Sándor épp elmélyű-e vagy elmebeteg, illetőleg elítélhető-e, avagy sem. Az igazságügyi orvostani intézet a következőként rögzítette a véleményét.
Gondolkodása a lelassuláson kívül egyéb alaki eltérést nem mutat. Feleségével, felesége családjával kapcsolatban mérgeztetéses, üldözéses tartalmak kerülnek előtérbe, de ezek a téves eszmék szintjét nem érik el. A tévei gondolatokat nem tartjuk téves eszméknek, figyelemmel az első igen alapos és hosszadalmas szakértői vizsgálatra, amikor ezek a gondolatok nem kerültek felszínre. Megállapítható, hogy az indulati élet elvégtelenedésére való hajlamossággal járó személyiségzavar fennállt, és a családi konfliktusai következtében, főként a cselekményt megelőző hetekben, neurotikus állapot is kialakult a személyiségzavar talaján. Vélemény: a vádlott a terhére rótt bűncselekmény elkövetése idején sem szenvedett, és jelenleg sem szenved elmebetegségben, vagy az elmeműködés egyéb kóros állapotában, amely kizárta, vagy akár csak korlátozta volna abban, hogy cselekményei következményeit felismerje, illetve felismerésnek megfelelő magatartást tanúsítson.
Ez szerint a vélemény szerint tehát Kovács Sándor nem volt elmebeteg. Az, hogy Kovács Sándor épp elmélye vagy sem, azt az úgynevezett körültekintő bíróság fogja majd eldönteni. Beszéljünk akkor most a bizonyítékok hanyag értékeléséről. Aggályos, hogy a nyomozóhatóság annak ellenére nem került a kazetta birtokába, hogy kétszer is átvizsgálták az elkövető gépkocsiját. Végül ugye egy civil találta meg a szalagot, ami lakossági bejelentés és beszolgáltatás következtében jutott a rendőrség birtokába, és nem annak munkájának eredményeként. Önkéntelenül is adódik a kérdés, megtette mindent a rendőrsége tekintetben. Úgy tűnik, a gépjármű szemléi nem voltak kellően alaposak. Ez ha másból nem, hát abból is kiderül, hogy második alkalommal további lőszereket is találtak a gépkocsiban, és az egyik szemlejegyzőként sem rögzítette, hogy a gépkocsiban egy beépített és egy hordozható rádiós magnetofon van. Nem lett volna helyes, ha ellenőrzik a kazettákon lévő felvételeket. Egyáltalán életszerű-e ez az elvárás? Na hát, most átutalnánk a Csepeli kettős gyilkosságra és az arról készült feldolgozásunkra, mert ugye máig nem tudni, hogy konkrétan milyen időpontban találták meg Papp László nyakában a diktafont, ami ugye rögzítette a gyilkosság 15 percét, és ami alapján egyébként, vagy amiről készült átirat alapján mi is elkészítettük annak a hangfelvételnek a rekonstrukcióját, amit meghallgathattok a vonatkozó sorozatunkban. De ami biztos, hogy azon a 2009. január 7-i tragikus eseményen 19 óra 40 perckor kezdődik a szemle. Ennek során, de még évfél előtt találták meg a diktafont, és helyben bele is hallgattak. Ez onnan tudható, hogy a szemlebizottság vezetője ezt a bíróság előtt is vállalta, innen tudta meg, hogy mekkora jelentőségű perdöntő bizonyíték került a birtokukba. Én azt gondolom, egy Csepeli kettős gyilkosság esetén ez egy rendkívül ideális helyzet, hogy a szemlebizottság tagjai belehallgattak a hangfelvételbe, és nem hagyták elkallódni azt a bizonyítékot. De azt gondolom ugyanakkor, hogy nem feltétlenül elvárás a helyszínelőkkel szemben, hogy bíbelődjenek a bizonyítékokkal. Nekik egy dolguk van, bezacskózni, rögzíteni a jegyzőkönyvben, majd bűnnyel címkézni és beszolgáltatni a bizonyítékokat. Például a Csepeli kettős gyilkosság esetén több mint 100 bizonyítékkal kellett így eljárniuk, és ebből csak egy volt az egyik áldozat nyakában talált valamilyen hangrögzítő eszközszerűség, ami hát a kíváncsiságoknak és egyéb behatásnak köszönhető volt, hogy egyáltalán belehallgattak, hogy mit vett fel, de még utána azon voltak még felvételek. A szemlebizottság tagjai önállóan eljárva legutolsó felvételt hallgatták meg, és azt egészen odáig hallgatták, ami hosszú percek egyébként, míg rá nem döbbennek, hogy miről is szól a felvétel, hogy mikor is készült, talán egyébként metaadatokból kiszedték ezt az információt, de a tizenvalahanyadik percig azon a felvételen el se dörren egyetlen egy lövés, hanem egy tök egyszerű tárgyalás hallatszik. Na most... Egy már biztos lehet, hogy a szemlebizottság tagjai belehallgattak és beletekergettek ebbe a felvételbe. De képzeljük el, hogy mit szólnánk hozzá, hogyha a kisvárdai hármas gyilkosság alatt Kovács Sándor lakása környékén a zsaruk szórakoztak volna fegyverrel, sőt próbalövéseket végeznének vele. Vagy ugyanez a Csepeli kettős gyilkosság esetén. Hát volt ott egy AP-9-es típusú fegyver, aminek a hüvely kivető csövében meg volt akadva egy hüvely, és ott feküdt a földön véresen. Na most, ha a diktafonnal szórakoztak a, és szórakozhattak a helyszínelők, akkor a fegyverrel miért nem? Tehát, hogy mit szólna egyébként a szakma ahhoz, hogyha egy ilyet hallana, hogy egy helyszínelésen oda megy egy helyszínelő a fegyverhez, és így megnézi, hogy mi romlott el rajta, milyen típusú, megnézi, hány lövedék van még a tárban, kibiztosítja, meg mit tudja, micsoda, tehát, hogy nem lenne ez rendben. Mert hogy a kriminalisztika szabályai szerint ezeken a bizonyítékokon nem szabad módosításokat eszközölni, mert ma már többek közt törletet kell majd venni róluk, ugye DNS minták miatt, de egyébként is fontos, hogy amikor a szakértő megvizsgálja őket, akkor a zacskózás és a bűnjelcímkézés szerinti állapotot tükrözzék. Magától értetődő, hogy amennyiben a szemlebizottság tagjai informálisan eljárásbeli szerepükön túllépve gyakorolnak hatást a magnókazettára vagy a magnóra, azzal megsértik ezt a szabályt, illetve megváltoztatják az eredeti állapotot. Különösen jelentős ez azért, mert épp ezek a típusú bizonyítékok, mint az adathordozók, vagy rajtuk egy véletlenül felvett felvétel, azok, amik akár a bezacskózásuk után is elromolhatnak, mely által megsemmisül a perdöntő bizonyíték. A Fényes Péter, aki a Csepeli 2-ös gyilkosság hangfelvételét feljavító hangmérnök, is úgy nyilatkozott, hogy amikor először megpróbálta kinyerni a felvételt a diktafonból, valamiért nem járt sikerrel, úgyhogy megijedt, hogy miatta elveszett az eredeti felvétel. És hát ez egy aktuális is és reális veszélye annak, hogyha bíbelődsz ezekkel az adathordozókkal. Tehát azért gondolom, hogy egy picit árnyalni kellene a rendőrségnek a hozzáállását ehhez a magnókazettához, hogy én nem gondolom, még akár a 80-as években is, hogy elvárható lett volna a rendőrökkel szemben, hogy bele-bele hallgatgatnak egy Dollyról kazettával, ami ott van egy magnetofon lejátszóban a kocsiba beépítve. De természetesen az is, hát, ha úgy veszük, akkor szakmailag megbocsátatatlan, hogy végül egy civil döbben rá, hogy egy beismerő vallomás szerepel egy hozzákerült Dollyról kazettán, ami megjárta már a rendőrséget.
Hát nyilván olyas valaki, aki talán kicsit túl sok ilyen true crime sorozatot meg dokumentumfilmet látott, hát ugye azért a történelem során nem egy olyan helyzet volt, amikor valakit azért ítéltek vagy nem ítéltek el, mert hogy a bizonyítékokat nem megfelelően kezelték, vagy tényleg akár csak itt is nem vettek mindent észre. Hát nyilván én azt gondolom, hogy egy ilyen köztes megoldás az lenne, hogy tényleg mindig odaadó figyelemmel, meg kellő figyelemmel kezeljék a bizonyítékokat, nézzék körbe a helyszínt, mindent, ami a helyszínnel kapcsolatos, ezeket dokumentálják, kategorizálják, és a többi, és a többi. Hát nyilván ugye azt tudhatjuk, hogy ez nagyon sok adminisztrációval jár, és hát nem mindenkinek van kedve ezzel foglalkozni, és amiatt tűnhetnek el, vagy akár nem is lesznek megtalálva bizonyítékok. Most nyilván ez így utólagosan tényleg elég cikin hangzik, és mint ugye laikus embernek, itt megint csak ugye fel tud sziszenni egyet az ember, hogy hát már megint mennyire félváról vették az egészet, hogy nem találtak meg kazettát, nem találtak meg töltényeket. Igen, hát ez egy érdekes kérdés, de hát nyilván az lenne a legcélszerűbb, hogyha minden egyes bizonyítékot normálisan megvizsgálnának, és tényleg tudomásul vennék, hogy létezett mondjuk ez a kazetta is, és még hogyha nem is ott a helyszínen, hisz emlékszek, hogy azért te is mondtad, amikor tanultad ezeket a különböző jogi kérdéseket, meg ilyesmiket, hogy akár hogyha egy számítógépet lefoglalnak, akkor mindent le kell ragasztani, mert ha már ott megtörik valamelyik leragasztás, akkor onnantól kezdve ezt a bizonyítékot már nem lehet úgy kezelni, hogy abszolút érintetlennek minősüljön, de hogy tényleg akkor az adott időben a megfelelő körülmények között ezt a kazettát is végighallgatni. Tehát, hogy azért nyilván, de hát megint csak 40 évvel ezelőttről beszélünk, de nyilván azért én rettentő fontosnak találnám azt, hogy minden tüzetesen, normálisan megvizsgálni, kivizsgálni, és hogy tényleg egy tökéletes, teljes, amennyire csak lehet teljes képet kapjunk a helyzetről.
A bizonyítékok felkutatása mindig összefüggésben van az egyéb információkkal, nyomokkal, az egyik a másikra épül, annak okozata. Egy ilyen láncszem kihagyása súlyos hibát jelenthet, itt azonban pontosan a láncszem volt az, ami hiányzott, ugyanis Téglás József bejelentéséig semmilyen adat nem utalta arra, hogy Kovács a bűncselekménnyel összefüggésben használta volna a gépkocsijában lévő magnetofont. Ekkor nem volt sem kialakult kriminalisztikai gyakorlat, sem konkrét példa hasonló esetre. Ez a konkrét eset viszont újból azt bizonyította, hogy a bűnöldözés módszereit, fogásait és gyakorlatát is mindig meg kell újítani. Ahogyan nincs tökéletes bűntény, úgy nincs tökéletes bizonyítási módszer sem. A hangfelvétel kriminalisztikai jelentősége a következőkben áll. Kétségtelen bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a Hamza lányok megölésének elkövetője Kovács Sándor volt. Kovács nem ismerte fel a saját hangját a felvételen, de a bíróság nem tartotta indokoltnak hangazonosítás elrendelését. Tudva levő, hogy a hangazonosításhoz nagyjából 80-100 magánhangzóra van szükség, itt nyilván volt ezekből bőven. A hangfelvétel továbbá elősegítette a tényállás és a gyanúsított elkövetés utáni magatartásának megállapítását, aminek ugye büntetőjogi szempontból van kiemelt jelentősége. Pótolta továbbá az elkövető egyes cselekményeire vonatkozó vallomását, illetve jelentősen segítette az elkövető elmeállapotára vonatkozó igazságügyi orvosszakértői vélemények kialakítását. Jogi jelentősége is van a hangfelvételnek, melyrészt segítette a bűncselekménynek az aljas indokból elkövetettkénti minősítését, bizonyította az elkövető indítékát, szándékát, a kivitelezési mód elterveltségét, a büntethetőség kérdéskörébe tartozó elkövetésköri elemeállapotot, illetve kihatott a büntetés kiszabására, hiszen több súlyosbító, de egyetlen enyhítő körülményt sem tárt fel. És hát végső soron eljutunk arra a pontra, hogy megismerjük, hogy milyen ítéletet mért a bíróság Kovács Sándorra. Értenünk kell, hogy Kovács Sándor mentálisan és érzelmileg erre a pontra már teljesen kimerült. Ez nem teszi bocsánatossá cselekményét és a korábbi deliktumait sem, de közelebb vihet minket annak megértéséhez, hogy miért tette azt, amit tett. Azt érezhette, hogy kisemmizték, ez pedig súlyosan megsértette férfiúi minőségében. Az ez iránt érzett ellenszenvet nem csak felesége, de sógornői felé is sikerült becsatornáznia, mely három nővér lemészárlásába torkollott. Értenünk kell továbbá a szabolcsi ember archetípusát, és végső soron a kelet-magyarországi néplelket. Az ország ezen területén, az ország ezen régiójában sosem volt igazán kedvező a munkaerőpiac. Tehát ez a 80-as években sem változott, és talán most sem mondható el, hogy egy annyira ellátott területnek minősül. Itt, hogyha valakinek van munkája, az hálás lehet. Azért vannak mostanra már lehetőségek, vannak nagy vállalatok a területen, de a 80-as években a kitöréssel a társadalmi ranglétrára, vagy legalábbis annak a legfelsőhöz közelebbi fokára való kapaszkodással volt egyenértékű, ha hivatásos fegyveres szerv tagja lehetsz. Egyes kelet-magyarországi családoknál az a valaki, aki egyenruhát ölthet, és ez ma sincsen másképp. Tehát ezt értenünk kell, hogy egy szabolcsi ember számára az egyfajta beteljesülés lehet, hogyha egyenruhát ölt, és egy fegyveres szervhez szegődik el. Az, mint mondtam, az a kitöréssel volt egyenértékű. Na most ezt sikerült elérnie Kovács Sándornak, majd ezt el is vették tőle, és nyilvánvalóan nem volt képes felfogni, hogy ezt mi magának köszönheti, vagy lehet éppen felfogta, és ennek a megértése okozta ezt a kognitív diszonanciát, ami végül asszonyverésben, és hát végsősorban egy hármas gyilkosságban csúcsosodott ki. A Szabolcs-Szatmár megyei bíróság 1987. április 22-én az akkor 38 éves Kovács Sándort több emberen, részben aljas indokból elkövetett emberölés büntettében mondta ki bűnösnek. Ezért őt, mint visszaesőt, halálbüntetésre ítélte. A másodfokon eljáró legfelsőbb bíróságon dr. Pék Sándor tanácsa tárgyalta az ügyet, és az első fokon hozott ítéletet helyben hagyta. Az utolsó szójagán Kovács úgy nyilatkozott, nem emlékszem semmire, csak hogy eldurrant a puska. Azt is elmondta, szerette a feleségét, és megbánta, amit tett. Kegyelmi kérvényt nyújtott be, de azt végül az elnöki tanács elutasította. 1987. november 10-én kivégezték a férfit, aki azon a tragikus estén 7:30-tól 4:48-ig gyilkossá vált. Ironikus, hogy vallomását, mely közre működött a cselekmény rekonstruálásában és a bizonyításban is, a Dollyról Sóhajok hígya című dalra mondta fel.
Hát igen, érdekes volt az ítélet, igazából nem számítottam arra, hogy ugye halálbüntetést kap, és egyébként felismerül bennem a kérdés, hogy nem tudom, hogy nyilván a jognak ezen részében így mennyire tudsz véleményt nyilvánítani, de hogy itt szerinted 35 évvel később, hogyha hasonlóan alakul az egész, tehát most nyilván nem nézzük azt, hogy a technológia mennyivel előrébb tart már, mint akkoriban, hogy azért tényleg lettek volna egyéb eszközök, amivel biztos nagyon-nagyon sok minden másra is rá lehetett volna jönni, meg vizsgálatok, orvosi szakvélemények, meg stb., de hogyha ugyanígy alakul, akkor mit gondolsz, hogy alakult volna másképp? Tehát ugyanúgy halálbüntetés, vagy egyáltalán van még halálbüntetés itt Magyarországon, abban sem vagyok teljesen biztos, vagy hogy milyen egyéb ítéletet hozhattak volna meg mondjuk így 2022-ben.
Természetesen ma már nincsen halálbüntetés, egyáltalán az európai értékek és az Európai Unióhoz, vagy egyéb szövetségekhez, vagy jogintézményekhez való csatlakozásunk sem tenné lehetővé, vagy legalábbis nem tolerálná azt, hogy Magyarországon visszavezessék a halálbüntetést, tehát egész egyszerűen ez már nem egy humánus módja a szankcionálásnak. De ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk tartanának most egy népszavazást Magyarországon arról, hogy visszavezessék-e a halálbüntetést, akkor súlyosan többséggel, tehát nagyon komoly többséggel megszavaznák azt, hogy igen, vezessék vissza. Tehát ennek a megítéléséről szerintem egyébként érdemes lenne egy külön epizódot tartanunk. Hogyha ezt ma követi el Kovács Sándor, egyébként ennek az elkövetésére minden lehetőség adott még ma is, tehát hogy ez semmiképp sincs jobban felkészülve Magyarország arra, hogy megelőzön egy ilyen bűncselekményt. A szűrés szerintem egyáltalán nem igazodott a korhoz. Gondoljunk csak egyébként a Gere Ákosra, a pécsi egyetemi lövöldözőre, aki minden egyes pszichológiai, jogi és közbiztonsági rostán átesett, mire fegyverhez jutott, majd azt megtöltve behatolt az iskolába, ahonnan egyébként érkezett, vagy tehát kiment, ugye, mint ismeritek egyébként a vonatkozó epizódunkat, gyakorlatilag egy ilyen laborról jött ki, megtöltött a fegyverét, visszament, majd lelőtte, megpróbálta megölni néhány osztálytársát, egyiket sikerült is, de alapvetően azt kell elmondani, hogy a prevenció nincsen meg, hogy ezeket kiszűrjék. Nem szűrnek pszichózisra, nem utal semmi arra, sőt, egyébként még a jelenlegi társadalom, vagy inkább azt mondanám, a jelenlegi korszellem az még támogatja is ezt az ilyen céltudatos, gátlástalan, emberi értékeket nem ismerő mentalitást. Tehát, hogy ezt még becsüli, és még díjazza, és még igazából ennek áll a világ, de hát ezt is egyébként sokszor körbejártuk már a podcastben. De hogyha most követné el Kovács Sándor, akkor semmiképpen nem kapna, tehát halálbüntetést értelemszerűen nem kapna, mert nincs, viszont hát nyilvánvalóan életfogytiglani börtönbüntetést kapna. Egyébként engem meglepett az, amikor olvastam, hogy mikor végezték ki a cselekményhez mérten. Durván két évvel később végezték ki, mint ahogy a cselekmény bekövetkezett. Ugye az Egyesült Államokban is azért egy ilyen 5-10 évet rászámolnak lényegében a halálbüntetés elrendelése és a kivégzése között, és ez nyilvánvalóan nem véletlen, mert számos esetben ugye az idő tudja bebizonyítani azt, hogy adott esetben nem is bűnös az elkövető, hanem más volt a bűnös helyette, csak a közvetett bizonyítékok arra mutattak, hogy ő követte el ezt a bűncselekményt. Erre egyébként már sok esetben volt precedens, legalábbis az Egyesült Államokban, és egyébként, hogyha ma visszavezetnék Magyarországon a halálbüntetést, amire nyilván nem kerülne sor, de szerintem ma is így csinálnak, nem azt csinálnak, hogy két éven belül kivégeznének egy embert, hanem rászámolnának 10 évet, és amikor már nem lehet hova húzni, nyilvánvalóan az elítélt is, ameddig tudná, húzná, meg próbálna a fellebezésekkel élni, meg mindenféle kezdeményezés, csak hogy el lehessen tolni a kivégzését, de ha erre sor kerülne, a között és a bűncselekmények között szerintem legalább már 10 év eltelne. Beszéljünk egy kicsit a családon belüli erőszakkal kapcsolatos prevencióról, mert hogy itt ez is erről is szó van, mert végül is ezt az egész hármas gyilkosságot egy tendenciózus asszonyverés előzte meg. A WHO 2007-es riportjában két fő pontot nevesítettek, a házastárs, illetve a szexuális erőszakot. Ennek a meetingnek a célja az volt, hogy realizálják a prevenció miben létét, összevetve azt a WHO jelenlegi szabályozásával, és megtenni a következő lépést az erőszak visszaszorítására. A kérdést a tagállamok két irányból közelítették meg. meg kell határozni, meg kell teremteni egy elsődleges preventív programot, megelőzési politikát, mely a lehető leghatékonyabban szorítaná vissza a házastársi és a szexuális erőszakot. Másodszorban változtatások szükségességét nevesítette a szabályozást tekintve. Dr. Wangyi Fosé a gyermekek és tínédzserek számára fogalmazott meg rehabilitációs programokat, ugyanis a kutató szerint az iskolai rendszeren belüli indulatkezelő programok csökkentenék az erőszakos viselkedés jelenlétét. Az ilyen programokat már az általános iskolai oktatásban kell beépíteni szerinte, mert az ebben az esetben az egész gondolkodásmódra a lehető leghatékonyabban hatna. A program a gyermekekben, fiatalokban az erőszakkal kapcsolatos vélekedésüket, viszonyukat változtatná meg, és nem arra fókuszálna, hogy hogyan cselekedjenek a baj bekövetkeztekor. Lori Michau a közösségi megelőzés nevesítette, melynek az lenne a célja, hogy a közösség minden szintjén meg kell változtatni azt az értékrendet, mely szinte állandósítja a nők elleni erőszak létezését. A férfiakat is integrálni kellene a programba, valamint felhívni a figyelmet az egészséges és biztonságos párkapcsolatokra. Tehát annak a prevenciónak, ami a családon belüli erőszakkal szemben lenne szükséges, már évtizedes múltja van, és hát nyilvánvalóan ez a 80-as években még nem volt annyira észrevehető, de mondjuk az elmúlt 15-20 évben azért már valamit láthatunk, és ha más előnyt nem nevesíthetünk a jelenlegi világnak, akkor talán ezt, hogy azért van némi prevenció, de nyilvánvalóan nem hatékony, mert továbbra is vannak családon belüli erőszakos esetek, akár férfi által, akár nő által elkövetve, és hát nem tudunk elmenni amellett, hogy bár nagyon klisés, de hogy tényleg vannak pszichopaták, akiket nem veszünk észre, hogyha az utcán elsétál mellettünk, hova tovább kiköthetnek a kórházigazgatói székben is, elég csak a lúgos orvost megemlíteni, és hát megint csak arról beszélünk, hogy ezek a hajlamok, ezek a mentális és pszichológiai problémák, mint az, hogy gyakorlatilag tárgyként tekintesz az emberekre, és abszolút nem vagy képes együtt érezni velük, hogy ez sok pozíciónál, így például mint a 80-as évek rendőrei esetén is, egy elvárt tulajdonság volt, tehát nem kell meglepődni azon, hogyha ezek az emberek úgy követnek el bűncselekményt, hogy egyébként a társadalom felhatalmazta őket arra, hogy uralkodjanak mások felett.
Nyilván ez egy világszintű probléma, de a mi kis konzervatív hazánkban, ahol végül is jogosan mondtad, hogy nagy eséllyel megszavaznák a halálbüntetést is, mert az egy jó régi módi megoldás volt, azért lassan jó lenne, hogyha a társadalom tényleg egy magasabb szintre lépne, és a nők nem feltétlenül tűrnének és reménykednének abban, hogy párjuk megjavul, a férfiak pedig, ha véletlenül szintén akár szexuális, vagy akármilyen bántalmazás áldozatai, akkor nem úgy tekintenének arra, hogy ezt el kell hallgatni máskülönben egy gyenge, bétahím, meg nem tudom milyen egyéb embernek tekintik őt, hanem minden félnek elő kellene lépnie, és tényleg a megfelelő segítséget kellene keresnie, és nyilván ezeknek az áldozatoknak a környezetében élő családtagok és barátoknak is észre kellene vennie, hát nyilván, hogyha vannak jelei, hogy itt valamilyen bántalmazás van akár egy párkapcsolatban, vagy akármilyen más viszonyban. Nyilván ehhez még rengeteg idő kell, és rengeteg lépést kell megtenni, mert hát sajnos ugye az ember szeret félrepillantani, szereti nem észrevenni a dolgokat, és a adott esetben az áldozat pedig szeretne abban hinni, hogy ez véget fog érni hamarosan, és javulni fog a helyzet, de remélhetőleg azért valamikor majd eljutunk arra a pontra, hogy ilyen és ehhez hasonló tragikus szituációkat meg lehessen akadályozni, és meg lehessen előzni.
Úgyhogy ez volt a Szürke Zóna Podcast Kisvárdai 3-as gyilkosságról szóló sorozata. Reméljük, hogy tetszett nektek. Kérlek, kövessetek be minden lehetséges platformon, vagy legalábbis a számotokra szimpatikus platformokon. Szeretettel várunk titeket a Szürke Zóna Kibeszélő nevű Telegram csoportba, ahol megbeszélhetjük az adott epizódokat. Illetőleg ne felejtsétek el, hogy van egy Instagram oldalunk, tudtok nekünk e-mailt írni, és hát van már egy könyvünk is, a Szürke Zóna Történetek az Árnyékos Oldalról című könyv, melyet a Book24 oldaláról, vagy a kiadó, a Juniperus kiadó oldaláról, a juniperuspub.hu oldalról is megrendelhettek kedvezményesen. Köszönjük, hogy velünk voltatok, én Rezső voltam, és köszönöm Dánielnek a részvételt.
Sziasztok!